Krisztusban szeretett testvéreim, a legmélyebb misztérium megközelítéséhez, vagyis Isten és ember kapcsolatának megragadásához az Úr Jézus nem mindig a humánumból veszi a képet, tehát nem mindig azt mondja, hogy Isten és ember kapcsolata hasonlít két ember kapcsolatához, hanem egy élő növény példáját állítja elénk. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, ha bennem maradtok, bőtermést hoztok. Testvérek, mindig figyelni kell arra, amit boldog Newman bíboros mondott. Ne felejtsük el, hogy aki az evangéliumban szól, az Isten. De emberré lett. Tehát itt többről van szó, hogy egy hasonlatot csak valaki talál. A szőlővesszőt nézve, gondoljunk most az Úrral való kapcsolatra, és rengeteget fogunk tanulni. A szőlővesszőnek nem célja van, hanem termése, gyümölcse. Az emberi élet gyümölcse az nem cél. Mint ahogy valaki kitűzi magának, hogy na hát megszerzek egy fokozatot az egyetemen, vagy ezt a házat megveszem. Ezek nagyszerű dolgok, cél. Az emberi életnek vannak céljai, amelyeket vagy elérünk, vagy nem. De Istent nem a cél érdekli, hanem a gyümölcs. A keresztény életnek szó szerint nincs célja, hanem gyümölcse van. Igaz, a Szentírás is beszél célról. Célotok az örök élet, de éppen itt árulja el magát a Szentírás. Célotok az örök élet. Lényegében ez nem cél, hanem gyümölcs. Csak a több élet lehet a kevesebb élet gyümölcse, hogy valamit terem. A föld életben Jézussal életegységben levő hívő élete beérik az örök életben. Milyen szép, amikor azt mondjuk, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Mária életének nem célja Jézus, hanem gyümölcse. Az ő élete beérett abban, hogy Jézust elfogadta. A szenteket, ha megkérdezed, hogy mit akarsz te elérni az életbe, azt válaszolják, semmit. Gondolj csak egy szent életű dédmamára, én most rá gondolok, anyák napja van. Ha megkérdezném, mama, mit akarsz te elérni az életbe? Semmit. Magát az életet nem lehet alávetni egy célnak. Ha csak nem annak a célnak, ami a több élet. De a több élet nem cél, hanem gyümölcs. Annak az életnek a kibontakozás, amit Jézus megadott nekünk a keresztségben. Aki Istentől elszakadva él, annak az élete csak Isten nélküli életet teremthet, vagyis örök értelmetlenséget, befullad. Nem tud kibontakozni. Nincs benne az örök életnek a csírája. Ha bennem van ez az életcsíra, ez a keresztség, testvérek, valószínűleg akkor újul meg az egyház, ha minden keresztény, minden pap rádöbbenne, hogy mit jelent, hogy meg vagyok keresztelve. Hogy új teremmény vagyok. Ezért hallottuk a múlt vasárnap Szent János leveléből, nézzétek, mekkora szeretettel szeret minket az Atya. Isten fiainak hívnak minket, és azok is vagyunk. De hogy mik leszünk, az még nem nyilvánvaló. Tehát az emberi életnek végső soron nem célja van. A cél egy bizonyos megfogalmazható, de magánál az életnél kevesebb elérendő dolog. Az életnek nem lehet így semmit se alávetni, legfeljebb szolgálatába állítani. Itt van megint, testvérek, a keresztény életnek egy igazsága. Azt mondja az Úr, és én vagyok az út, az igazság és az élet. Ez nem olyan vallás, hogy egy meditációval valamit el kell érnem. Az életet megkaptam, és ezt hagyni kell, hogy bontakozzon. az életnek csak termése lehet, és ez a termés a több élet, a gyümölcs, az élet beérése. De csak az Isten gyermeki élet érhet be, mert az Isten nélküli élet nem hordoz több életet, az elszárad. Vigyázz, testvér, ne érts félre. Az igazán lényeges dolgot félre lehet érteni, és abból tragédia lesz. A szentek nagyon sok-sok célt találtak az életükbe, árváknak a felkarolás, a tanítás, a gyerekeinek a fölnevelése, a betegápolás, maga a munka, amit szeretettel végeznek, de magukra vonatkozóan fokozatosan feladtak minden célt. Semmi sem akartak lenni, ha csak nem Krisztus Jézusban maradni. Meg voltak győződve, hogy termést hoznak. Terméseik valójában nem az alkotásaik, azok melléktermékek. Ők maguk a termés. Ahogyan beértek Istennel való kapcsolatukban. Testvérek, az ember élet közepéig az ember mindig valami szeretne lenni. Ez természetes is, hogy megtalálja helyét a társadalomban, az egyházban, de kísértés is. Nagyon nagy kísértés, mikor valaki pap akar lenni. Ez kevés. Szentnek kell lenni. Egyszerűen élni Krisztusban, és ezen belül lehet pap. Anya akarok lenni, édesapa akarok lenni, gyönyörű. Elsősorban Istenben kell élni. De ember az élete közepéig valami akar lenni. Az élet közepe után vagy megtorpan és kiábrándul, mert nem ért el azt a célt, amit akar, vagy pedig elérte a célt, és figyeljétek meg, hogy aki elérte a célját, ha igazán érző lélek, akkor szintén kiábrándul. Hát most aztán mi van? Mert nem valamivé kell válni, hanem Istenben maradni. Így gyümölcset akkor hozunk. Hogyan? Az az ő dolga. Tehát a növény szabadság nélküli törvénye érvényesül abban, aki Jézusban marad. Meghozza a termést. Nyugodj meg! Az a nagy dolog, hogy egyes szentek fiatalon döbbentek rá erre. Nagyon sokszor fogyatékkal élő embernek a lehetősége fiatalon, hogy rádöbbenjen erre. Francesco, a későbbi Assisi Szent Ferenc, mindig akart valami lenni. De legfőképpen lovag, hogy feltornázza magát a minores, a kisebbek közül a majoresbe. Ez a kezdeti polgárság gyereke, aki az apjának sok pénze volt és vagyona, de nem volt rangja. Ő mindig valami akart lenni. Amikor Jézussal találkozik, az arcával, semmi sem akar lenni. Ami megdöbbentő, hogy szerzetes sem. Hát ha szerzetes akart volna lenni, akkor ott vannak a bentések. Megdöbbentő. Feladta a terveit. Jézusban maradt. És akkor hol leprásokat ápolt? Hol a szegények között tartozott? Hol prédikált? Hol vigasztalt embereket? Feladta a célokat, amikor valóban találkozott Jézussal. Jézusban maradt. Testvérek, a ferences rend a Szent Ferenc megtérésének mellékterméke. Ő nem határozta el, hogy alapítok egy rendet. Nincs. Egyszer csak a leggazdagabb polgár meghívta őt vacsorára, mint a Valle Bernard, aztán nyugovóra tértek. És a házigazda kileste Francescót, és az egész éjszaka imádkozott. De valami olyan örömmel, hogy reggelre kellve azt mondja, hogy mit csináljon az az ember, aki urának vagyonát már régóta birtokolja, hát azt mondja, adja vissza neki. Magára gondolt. De amikor kiderül, hogy Finta Valle Bernard követni akarja Ferencet, akkor Ferenc nagyon megdöbben. Azt mondja, menjünk el, kérdezzük meg Krisztust. És fölnyitják az evangéliumos könyvet. Nem a Szentírás kérdezzük meg, Krisztust. És az van, hogy ne vigyetek magatokat semmit az útra, hirdessétek az evangéliumot, az mindig ilyesmi szöveghez érnek ki, és azt mondja, hát akkor ezt kövessük. És Szent Ferenc beáll Ferencesnek. Testvérek, a szentek nagy dolgai, amit hát úgy ünneplünk, higgyétek el, melléktermék. Le is válik róluk. Illetve végén szinte depressziós lesz, hogy hova megy az ő rendje. Hát olyan középszerű emberek is vannak, széthúzások vannak a rendben. Hát nem akartam én, mert Istenem ezt az egészet, és el akar menni remetességbe, mert unja a testvéreknek a bajai, és az Úr visszaküldi a testvérek közé. Most lemond a rendfőnökségről, és most lesz igazán Ferences. Testvérek, így lesztek megszedve, elmennek a gyerekek, magatokra maradtok. Mi az a termés? Az az Istenben való élet. Igen. Ferenc ezentúl csak arra vigyáz, hogy Jézusban maradjon. Aztán bármit tehet. Vagy egy remetességben a három testvérrel együtt éppen mosogat. Vagy éppen prédikál, azt hiszik, főterén. Olyan mindegy. Ez a Jézusban maradás az alap. Nem a feladatokban kell maradni, hanem Jézusban. És ezzel két nagyszerű következmény áll be. Két nagy kínunk megoldódik. Az úgynevezett hétköznapok megdicsőülnek. A szent köznapiság lesz a lelkiségünk, a másik, belső lelki kínjaink fölé tudunk emelkedni. Hát nézzük az elsőt. A hétköznapok megdicsőülnek. Átváltoznak. Testvérek, az apostolok cselekedete egy hétköznapi eseményről szól. Saul megtér. Keresi a megtér zsidókat Jeruzsálembe, és azok bizalmatlanul fogadják. Hát ez az, aki üldözött bennünk. Hát most meg mit akar? Nem hisznek neki. És akkor van egy Barnabás, aki azt írja a Szentírás, hogy eltelt szent élekkel. Fogja Pált, és azt mondja, ide figyeljetek. Hát ez valóban megtért. Hát fogadjátok be. Hát ez a ti testvéretek. Hétköznapi esemény. Olyan, hogy valaki kibékítesz. Vagy valaki mellé odaáll. És mi lesz ebből? Igaz, hogy aztán elmegy, üldözni kezdik a görög nyelvű zsidók, akkor elmenekítik Cezáreába, utána vissza haza Tarzuszba. És még egyszer elmegy Barnabás. Testvérek, ez a Barnabás. Ez egy óriás. Megint nem az, amit ő tesz, hanem amit által az Úr. Előhúzza Tarzuszból Pált, és elviszi Antiókiába. És itt szentelik őt föl, tulajdonképpen ráteszik a kezüket, és testvérek, Pál nélkül elképzelhetetlen a kereszténység. A megváltás be van fejezve. Krisztus megalapított az egyházat, de mi lesz belőle? Ki érti? Testvérek, ez egy hétköznapi esemény. Valaki mellé odaállok, valakit bemutatok, valakinek hiszek, és mit tesz belőle az Úr? Milyen csoda lesz? Igen, Jézusban maradj, és akkor maradj ott, ahol vagy. Azt írja Pirinszki, legmeggyőzőbben maga a valóság bizonyítja az élet ezer és ezer példája, hogy a legszürkébbet áldozatban, a munkásságban eltöltött élet termi a legízesebb és leggyengédebb gyümölcsöt. A hétköznap olyan elemi iskolája Istennek, amelyben a legnagyobb tudást tanítják. Amikor hát látszólag jelentéktelenebb munkánknak engedelmeskedünk, jó tudnunk, hogy annak, sőt éppen annak maga Isten a gazdája. Az úgynevezett nagy feladatunknak sokszor mi vagyunk a megrendelői, de a kicsi, szürke, terhes gondok minden bizonnyal Istentől való. Teljesítsük, teljesítésük hasonló az imádsághoz. Minden körülmények között Isten szolgálatát jelentik. És az érte járó fizetség is épp olyan észrevétlen és csendes, mint magának Istennek a jelenléte, épp oly észrevétlen, de épp oly bizonyos is. Élet fakadott. Testvérek, Viennai Szent Jánost is megkísértette. És gondolom nagyon sok férfit és nőt megkísért, hogy innét elmegyek, ez a házasság nem működik. Ez a család rettenetes. Ez a plebánia nem változik. Elmegyek. Erre mondja Pilinszky. Ez a romantikus, tékozó fiú. Azt hiszi, hogy másút jobb lesz. Dehogy. Viszi magát és ürességét. Háromszor akarta otthagyni Árv községét, Szent János. De amikor a feszülethez ért, egy észre visszafordult. És Jézusban maradt. Nem számolt azt, hogy hányan lesznek a templomba, megértik, amit ő akar, és Jánosból sugárzott az élet. Testvérek, ezt megértenék a házasok is. Azt mondja Pilinszky, amikor tékozó fiú elment, akkor romantikus volt, amikor visszatért, akkor klasszikus. Az atyai házban. Azon a helyen lehet csak tudni, hogy otthon vagyok. És bármit teszek, van értelme. Olyan szépen írja erről is. Azt mondja, a szabadság romantikus értelmezője kilátástalan bolyongásra és keresgélése van ítélve. Kilátástalan bolyongás. Mindig keresi a férfit, meg a nőt, meg a boldogságot. A boldogságot nem keresni kell. Le kell táborozni valahol, és Istenben élni. Szabadság csak a szeretetben létezik, írja Pilinszky. És a szeretet mindenben megtalálhatja a tárgyát, és vele együtt szabadságát. De elsősorban ott is abban, ami adva van, ami eleve az övé. Ennek szimbóluma az atya és az atyai ház. A megígért paradicsom, ami semmiképpen sem mesebeli sziget, hanem örökös és kifogyhatatlan hazatalálás. Meg kell tanulnunk vágyakozni azután, ami a miénk. Íme a nosztalgia és a szeretet valóban autentikus iskolája. Az egész evangélium erről szól, ennek az utazásnak a menetrendje. A romantika horizontális bolyongásával szemben egy vertikális utazásra hív, egyenesen a lét szívébe, vagyis az egyedül érdemes utazásra. Hasonlóan a művészethez még az imádságban is létezik egy romantikus és egy klasszikus változat. Romantikus mindig valamit kér az Istentől. A klasszikus azt mondja, legyen meg a te akaratod. Időről időre választanunk kell, bírte Kierkegaard. De ha valóban szabadon választunk, mindig azt választjuk, amiben élünk. Ennek a gondolatnak milyen természetesen az a meggyőződés ír, hogy az adott körülmények kényszere a legalkalmasabb arra, hogy rászorítson bennünket a látszat átlépésére, és az adott világ síkjáról a szeretet és a realitás mögöttes birodalmába kalauzoljon. Szeretet nélkül ugyanis nincs realitás, nem lehet valóság élményünk. Testvérek, értjük ezt? Hiába hagyod ott, ami nehéz. Semmit nem oldasz meg. Benne kell maradnod. Ez a kalom. Ha bennem maradtok, bőtermést hoztok. És hinni kell az Isten fiának, egyszerűen magától érik be a keresztény élet. És csak utalok rá, hogy egy másik nagy kínunk is megoldódik. A szívünk vádol valamivel, Isten fölött áll a szívünknek, ő mindent tud. Tehát rábízod azt is, ami fáj. A bűneidet. Mit törőzte ezután belül? Meggyóntad. Jézus magára vette. És ha még mindig fáj valami, Isten nagyobb a szívünknél. Ez jelenti, hogy ha bennem maradtok, bőtermést hoztok. Amen.